akkor üdvözlöm a kedves hallgatókat valamikor jövőben, amikor sikerül összevágni ezt az anyagot. Ez itt a filmtett...
Az
akkori jelenben. Ez itt a filmtett öt filmes podcastje, és már is egy elég rendhagyó adással jelentkezünk, ugyanis nem egy, hanem kettő meghívottunk van. Rutkai Zsófia forgatókönyvíró, és Pálfi György rendező, és szintén forgatókönyvíró, ők alkotó és élettársak. Köszöntelek benneteket az apostoli főméltóság jogán a művészmozi jóvoltából, itt a művész az Árta irodájában. Körülöttünk éppen a TIFF zajlik, ahol a legújabb filmetek megy, a Mindörökké, ami egy, hát, egy háborús hátországban zajló, disztópikus, de kicsit romantikus, melodrámai történet, és akkor arra gondoltam, hogy beszélgessünk a disztópiás, a disztópikus filmekről, tehát az ilyen posztnukleár, posztháborús, vagy háború közbeni, vagy akár politikai, vagy bármiféle egyéb disztópiákról. Úgyhogy vágjunk bele a kellős közepébe. Volt-e valami külön ihlet esetleg így filmfronton a Mindörökké számára?
Hát üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a szót, tekintetes uram. Nem, valahogy alkotóilag nem így készül a film, tehát hogy elsősorban az a első, hogy milyen minta szerint, vagy hogy melyik filmre kéne, hogy hasonlítson. Ez inkább a kommunikációban jelenik meg, amikor a stábbal az ember elkezd beszélgetni, és már elkezdte a filmet csinálni, akkor nagyon jól jönnek a filmes példák, hogy milyen legyen. Mostanában ugye, amikor például le kell pitchelni egy filmet, és úgy készül a gyártás, hogy először az ember elmegy egy ilyen úgynevezett pitch fórumra, ahol röviden össze kell foglalnia, hogy milyen filmtervet akar csinálni. Oda például már készít moodboardot, ilyen hangulatbordot, és azokat általában más filmekből veszi azokat a képeket, és nagyon jó, hogyha van egy olyan tábla, ahol a referenciának az, hogy na ilyen filmet szeretnék formailag, ilyen. Na most ez a, mivel ennek a Mindörökkének nem kellett ezeken végigmennie, mert egy szuper independent filmről van szó, aminek semmilyen finanszírozása nem volt, ezért például nem is így indultunk neki, hanem hogy milyen témát szeretnénk, egyáltalán hol forgathatunk, mert az például nagyon érdekes volt, hogy azt tudtuk, hogy egy faluba kell mennünk, hiszen a Tar Sándor eredeti novellája az Debrecen külvárosában játszódik. Nekünk kellett egy olyan falu, vagy falusi utca, ahol tudunk forgatni. És ez már 2015-ben, amikor ezt a filmet csináltunk, sem volt egyszerű. Tehát kellett találnunk egy olyan polgármestert, aki hajlandó együttműködni velünk, mert a legtöbb, akit megkérdeztünk, mert nekünk is egyszerű lett volna Budapesttől 20 kilométerre elmenni és ott forgatni, de a legtöbb polgármestert megkérdeztük, nem nagyon akarták engedni, hogy egy független filmes csoport, anélkül, hogy ők kontrollálnák, hogy mit is vesznek föl, megmutassák a falut, esetleg megmutassák a falu szégyenfoltjait. Olyan sok elutasításba futottunk bele, hogy végül az egyik stábtag rokonságának a falujába kellett elmennünk forgatni, mert így volt valami biztosíték és a polgármester számára, és odaadta nekünk a falu. Tehát, hogy amikor én hiába mondtam volna, hogy én egy olyan filmet szeretnék csinálni, mint a Stanley Kubrick az egyik filmjében, és azt a helyszínt akarom, én nem, egyszerűen nem kaptuk volna meg. Tehát a független filmezésnek ez az egyik elem, hogy legyen egy falu, de melyik, bármelyik. És akkor addig megyünk, ameddig ez a lehetőség meg nem valósul. És akkor ez megvalósult, és Báta lett a helyszín, ott tudtunk forgatni. De pont, hogy egy ilyen independent film, mondom, nem lehet előre megmondani, hogy mik a referenciák. Még a hangulati referenciát sem. Mert, aztán átadom a szót, nem fogom magamnál tartani, mert még az is, hogy milyen kamerával forgatunk, az is azon múlik, hogy mit tudunk beszerezni. És az, hogy én például azt gondoltam, hogy ez egy nagyon olcsó film, ez egy kézi fényképezőgéppel fogjuk fölvenni, vagy egy mobiltelefonnal, de egyszer csak beszállt egy producer, aki azt mondta, hogy van neki egy használaton kívüli régi Ari kamerája, ami 2K minőségben tud venni, mennek rá filmes optikák, odaadja ingyen, csináljuk a filmet. Meghatározta az egész film esztétikáját ez a felajánlás. Én hiába mondtam volna, hogy én a Tangerine, vagy a melyik mobiltelefonos filmnek a stílusát akarom, bár választhattam volna, de természetesen elkezdett csorogni a nyálunk a 2K-s Ari kamerára, tehát hogyha az, akkor legyen ilyen az esztétikája. Mire a gyártásvezető azt mondta, te jó ég, akkor a mozogni is akartok, akkor kell hozni sínt, meg kell, és hát igen, akkor kellett már egy kis teherautó, arra föl kellett rakni a sínt, ahhoz kellett még két ember, aki mindig kipakolta, bepakolta a síneket, és fölrakta, és a nem kaptuk meg a legjobb dollit, hanem valamit, ami szintén ott állt a sorokba, de ebben a filmben nagyon fura, hogy az egész filmnek a sztoria, a helyszínek és maga a technikai megvalósítás, ami nagyon beleszól a film esztétikájába, az mind-mind a gyártás véletlenjeinek a revaló reagálásból alakul.
Na, de mivel hogy ennek az egész műsornak az a spílje, hogy filmesek mások filmjeiről beszéljenek, akkor ilyen disztópikus hangulatú, nem konkrétan a disztópia, de itt a tennap elhangzott a szürkület, az is faluba játszódik, ugye, az is egy ilyen nagyon könyörtelen hangulatú és magyar film. Nem tudom, akkor van erről emléketek esetleg? Biztos, hogy van, amikor először láttad a szürkületet mondjuk.
Hát van, én azon szerencsések egyike vagyok, aki még kópiáról látta a szürkületet. Én egy olyan iskolába jártam, ahova kimerték engedni a film archívumból a 35 mm-es kópiákat, úgyhogy én abban a minőségben tudtam megnézni, amibe elkészült. Rám nagyon nagy hatással volt, ami azért érdekes, mert ugye az pont nem egy disztópikus film, hanem egy annyira erős világot teremt ez a lassan kocsizó fekete-fehér fehér György által tökéletesített vagy kifejlesztett filmes stílus, és az annyira passzol a Dürremantnak a novellájához, és annyira valahogy annyira pontos, hogy tényleg elemeli a filmet egy ilyen világon kívüli világba, egy ilyen pont, ami a filmnek szerintem egy dolga, hogy külső eszközökkel egy belső világot teremt. És az nem egy ilyen jövőbe játszódó valami, mert ja, ugye a disztópiának tökre fontos, igen, de hát egyáltalán nem egy magyar falu látszik benne, hanem egy varázslatos, szürreális, belső feszültségekkel teli a nyomozó hangulatának kivetülés.
Igen, ez egy sorozatgyilkosos film, igen, ami hát kevés van a magyar filmtörténetben.
Én azt tenném hozzá, és ez nem feltétlenül film, de mondjuk azt, hogy társművészet és irodalom és színház, hogy a szürkület talán azért is nagyon hasonló a Dürremant miatt, mert az alapvetésünk akkor még mikor ezt 7 éve elkezdtük csinálni, vagy írni, vagy gondolkozni a forgatókönyvön, hogy ez egy abszurd drámákhoz hasonló, tehát a Beketi, a Dürremanti abszurdhoz hasonló állítás lesz, és akkoriban a háború az ezt az abszurditást segítette. Tehát erre mi sem számítottunk, hogy a valóság az beéri a számunkra abszurdot, de alapvetően egy Beketi vagy T.S. Eliot-i világra gondoltunk, ugye az Átok földje, vagy a Godóra várva, tehát hogy egy ilyen valóságon és történelmen túli, minden jón és rosszon túli világ, ahol már az értékek azok teljesen bizonytalanok, hogy a jóval jót tesz-e, vagy a rosszat.
Egyben viszont biztosak voltunk, hogy színes lesz. Tehát, hogyha valamit lefoglalt a Fehér Gyuri, meg a Tarbéla, igen, akkor az a fekete-fehér, és tudtuk, hogy nekünk ezt a világot biztos, hogy színesben kell megvalósítanunk.
És azt is tudtuk, hogy nagyon esztétikusan, tehát ez a háborús melodráma, ez nagyon bírja a szépséget, a ragyogást, tényleg azt a fantasztikus látványt, ami nagyon jól ellenpontozza a belső sivárságot, vagy a kiüresedettséget.
Tehát ennél a filmnél azért nehéz, mert ennek tényleg alapvetően irodalmi alapjai vannak. És minden, ami esztétika jött rá, az a körülmények, vagy az éppen a hangulatunk, vagy a készítés közben döntések voltak. De nem úgy készült a film, hogy azonnal adtunk neki egy stílust, amit előre elterveztünk. Mint például tényleg lehetett volna azt mondani, hogy akkor ez egy olyan hosszú kocsizós, mint a Szürkület, vagy egy olyan bravúros, mint az Ember gyermeke, mert hogy az is egy disztópia. Vagy hogy azt mondtam volna, hogy az legyen egy Brazil, ami egy ilyen groteszk kafkai világ, de valahol a jövőben játszódik. Ja.
Behoztad az Ember gyermekét, ugye, hát azt hiszem 2003-as film, de mintha elég jól megjósulta volna a jövőt, nem is annyira a terméketlenség témájával, hanem az egész venekültáradat, meg politikai válságok, ezt azért kicsit hátborzongató visszagondolni, hogy 2003-ból talán, hogy milyen jól látszódott ez.
Mert talán már volt. Tehát én nekem meggyőződésem, hogy a disztopikus filmek azok egyáltalán nem a jövőről szólnak.
Persze.
Főleg én, hogy én is így belevágtam. Tehát inkább az van, hogy az ember az alkotó aggodalmában a legrosszabbra gondol, és egy kicsit felerősíti azokat a motivumokat, hangokat, érzeteket, amiket éppen átél, és valahogy mintha kibeszélni a félelmét, és azt mondaná, hogy csak ez ne legyen. De hát ezzel közben meg teremt is. Szerintem 2003-ban, ha nem is konkrétan ez a migráns válság volt, vagy ez a menekült válság volt, de érezni lehetett, hogy ez egyszerűen tarthatatlan, és elindul valamiféle népességcsere, vagy tarthatatlanná válik embereknek az otthona, és kazettás bombákkal fogják elüldözni őket a saját otthonaikból. Konkrétan nem lehetett tudni, de ha visszanézünk, biztos volt ilyen. Tehát a Mexikóból nem tegnap óta akarnak átmenni az emberek az Egyesült Államokba.
Abszolút. Igen, és ha már Mexikónál tartunk, akkor ugye itt van ez az aránylag friss film.
Igen, ez az új világrend, ez a New Order film. Hát én egyébként, hogy itt lokalizáljuk, pont itt láttam, alattunk a Művészmoziban most az idén, vagy
tavaly. Igen, ez egy éves, tavaly nyáron, legalábbis Budapesten tavaly nyáron.
És én kimondottan szeretem azokat a filmeket, amiknek nincs külön főhőse, vagy és ez is egy kicsit ilyen, ki a szereplő, hát az egész társadalom, úgy mondtad, hogy, és ezért volt hátborzongató, mert nagyon klasszikus dramaturgiai fogás, hogy akkor van egy főhősünk, és akkor azzal megyünk, vagy valami, és nagyon nehéz szerintem rendezői feladat, hogy úgy mozgassunk nagyon sok embert, hogy egyiket se emeljük ki, és hogy így képes legyen az egész társadalomról szólni. Ugye ez egy, mondhatjuk, politikai, gazdasági disztópia, egy kicsit ilyen anarchista dolog, ahol a társadalmi egyenlőtlenségeket próbálják lenullázni. Felkelők, ez sincs túl messze.
Nem is arról szól a New Order, ugye? Arról szól a New Order, hogy a valóság morzsákat egy autokratikus hatalom hogy próbálja a saját narratívájába rendezni. És hogy sikerül neki mindent felhasználni, akár a szegényebb társadalmi rétegek jogos indulatait, amiket akár forradalommá generálni, és abból is úgy kijönni, hogy a, hogy a, hogy a saját hatalmát veszélyeztető versenyzőket, hogy úgy mondjam, aki akár elnök is lehetne, vagy helyette, vagy miniszterelnök is lehetne helyette, az hogyan tudja mondom ezeket a társadalmi zajongásokat úgy felhasználni, hogy ki csinálja a másikat. Szóval a New Order az egyértelműen a felső rétegek politikai szokásairól és az autokratikus hatalom működéséről szól zseniálisan.
Igen, és ebből a szempontból is, ebből a szempontból a legszomorúbb szerintem, mert egy valós elégedetlenségnek az akár brutális eszközeit az ember még azt mondja, hogy ha nem is elfogadja, de tudja értelmezni, vagy talán a helyén kezelni. De amikor
a felülről szitott, tehát,
igen, amikor ez is fel van használva egy autokratikus vezetés hát céljaira, akkor ez egy nagyon szomorú.
Ez sem igazából disztópia. Hát egy vagy két éve rohamozták meg az amerikai törvényhozás bástyáját a felülről lehergelt emberek, szóval.
Miközben épp arról próbáltak szavazni, hogy ki legyen az elnök.
Igen, szóval, tehát... szóval, és ez Amerikában nem egy third world country-ba, mint Mexikó, ugye, hanem ők akik igen, importálják a demokráciát.
Nekem az is a koncepcióm, hogy ez a New Order, ez a Jokernek a folytatása. Tehát, ez csak ilyen saját...
De milyen jó, hogy a Joker ide jön, mert a Joker is egy nagyon
az
furcsa
egy
hibrid. Egyrészt, hogy igen, hogy az ugye abban zseniális, hogy ezt a Marvel, ebben az esetben a DC világot, hogy pontos legyek és föl ne horgadjanak a nézők, akik pontosan tudják, hogy mi már én is pontosan tudom, de hogy ez hogy abba a mesei mitológiába tudod belerakni egy társadalmat, és abszolút tökéletes disztópia.
Azért, hál' Istennek, nagyon vékony ez a szuperhős dolog, tehát hogy éppen csak ürügy vagy alibi.
Na jó, de ez a film volt az első, amelyik ürügyként használta, mert eddig ezeket a szuperhős filmeket mindig a szuperhősök működtették, és pont a Joker volt az, amelyik ezt megpróbálta leváltani, és azt mondta, neki sokkal fontosabb egy társadalomról és egy társadalmi. Bár ott van egy főhős, ez engem is nagyon érdekel, és azt gondolom, hogy ez nem elsősorban rendezői, erre akartam még reagálni, hogy ez nem rendezői, mert igény lenne rá, hogy ne legyen főhőse egy filmnek. Ez nagyon erősen egy produceri kérdés. Egyszerűen nem tudsz eladni a piacon, nem tudsz megfinanszírozni egy olyan filmet csak óriási szerencsével, vagy valamiféle trükkel, vagy egyszerűen olyan neved van, vagy nem, tehát hogy valami olyan plusz kell hozzá, de egy normális mezei rendező, aki a piacról próbál összeszedni pénzt, nem tud nem főhőssel menni. És pláne nem tud ma már női főhős nélkül menni, mert az is nagyon fontos, és még egyelőre számtalan PC és cancel culture szabályok vannak, ami szerint kell főhőst választani. De például, ha belegondolok, az én egyik kedvenc filmem, és ez szintén a disztópiához tartozik, mert ugye a disztópiát az ember vagy úgy csinál, hogy majd meg fog történni néhány évvel később, ahogy a mi filmünk elején mondja a felirat, és akkor az mindig, amikor nézi a néző, akkor néhány évvel később van, vagy pedig egyszerűen olyan borzalmas az ember múltja és az emberi történelem, hogy bátran választhat történelmi eseményeket, hogy a legrosszabbról, vagy a legszörnyebb félelméről meséljen. És én ide sorolnám a Jancsónak a Csillagosok katonák című filmjét, aminél szerintem zseniálisabb háborús film nem nagyon készült. És egyszerűen ugye ezt a vörösök és fehérek, fehér oroszoknak a harcát, ez a 17-es orosz forradalom után kialakult háborús helyzetet használja föl arra, hogy szereplők, hogy főhős nélkül elmesélje a film, mert amikor már mennél egy főhőssel, akkor azt mindig lelövik. Aztán utána jön a következő, akire azt hiszed, hogy lelőtte az előzőt, de azt is lelövik, és hogy nézd a filmet, és nem hiszed el azt a borzalmat, próbálsz azonosulni valakivel, és a háború nem engedi, hogy azonosuljál bárkivel, mert egyszerűen egyik pillanatra a másikra megszüntetik az életét és a történetét a filmben.
Nagyon jó, hogy behozod Jancsót, mert most, hogy belegondolok, a szegény legények vége, az eléggé hasonlít a New Order végére egy kicsit. Tehát, hogy ezek a kelepcében csalott emberek, akiket valószínűleg kiírnak, most így beugrott.
Igen, mert a Jancsó majdnem minden filmjében a hatalom és
abszolút
az egyén viszonyát vizsgálta, még azokban, amiket én nagyon szeretek, az Allegro Barbaro, vagy ezekben a költői, hosszú snittes tömegeket mozgató filmben, abban is mindig az van, hogy hogyan dobálja a történelem ezeket a szerencsétlen embereket, hogyan próbálnak ebben együtt működni, és hogyan árulják őket el általában a titkos rendőrség tagjai. Úgyhogy azért jön ide Jancsó egyértelműen a New Orderhez, mert ugyanazt a hatalmi struktúrát vizsgálja.
Nagyon sok felé lehet innen ugrani. A hatalom és hogy mondjam, kis ember, vagy nem tudom, viszonya, klasszikus, 1984. Szerintem, lehet, hogy kisebbségben vagyok, de szerintem ahhoz képest, hogy mindenki ismeri a regényt, ahhoz képest elég jól sikerült az adaptáció, eléggé hadborzongató, tehát a 84 című filmre gondolok. Egyik példája annak, amikor működik, meg tud teremteni egy olyan ikonográfiát is, ami mai napig a Big Brother kép, az a bajszos pasas, én mindig Ceausescu-nak hívtam, mert viszonylag fiatalon láttam, és nekem ő jutott eszembe, mert Ceausescu volt az, aki minden kibaszott tankönyvből, az iskola, a tábla fölül mindenhol ránk nézett, ugyanúgy, ahogy a filmben és a könyvben a Big Brother. Szóval például az a kép, ha stencilezve van egy graffitibe, akkor egyből tudjuk, hogy miről van szó, és ilyen szempontból nagyon jól meg tudta teremteni ez a film, ez a... Aztán mondtad az állatfarmot.
Igen, de szerintem érdekes, én abban például egy nagyon erős kulturális jelenséget látok, hogy a 84 kijött, próbált valamit teremteni. Én is az egyéni véleményt tényleg ne utáljanak érte. Én nem tartom egy erős filmnek, tehát a regényt sokkal erősebbnek érzem. A filmben nem találok olyan originalitást, ami... De az ikon rendszerét szerintem a Ridley Scott teremtette meg az Apple reklámmal. Tehát az, hogy kijött a 84, és utána az Apple, ugye, vagy az iPhone, valamelyik a kettő közül csinált ebbe az ikonrendszerben egy filmet, hogy mindenki ugyanolyan, de te, aki ennek a terméknek a tulajdonásában szét tudod törni ezt a rendszert, és a Big Brother-t persze hát ez a legnagyobb hazugság, ami létezik a világon, de ezt az a félperces reklám teremtette meg, és vitte be a széles tömegeknek.
Hát erről most a Brian élete jut eszembe, a minnyáján egyéniségek vagyunk kiszólás, de igen, ez nem élek annyira a reklám, nem vagyok annyira otthon a reklámkultúrában, az igazság. Jó, hova lehet?
Pedig az is megérne egy műsor.
Abszolút. Most, hogy mondod, én nyitott vagyok, minden, én tanulni akarok, úgyhogy új dolgokat akarok hallani.
Még az izé jutott eszembe, az Ari Flomannak a kongresszusa, ami egy jó utópia szerintem, vagy egy nagyon izgalmas dolog, ahol ugye az élő szereplő és az animáció...
De ez sem disztópian értem, hogy ez is van már.
Tehát hát igen.
Eléggé van már. Tehát pont most, ahogy leültem a ti filmjeit, biztos, hogy ti is beültetek, van egy reklám ezzel a Ronaldo, vagy Messi, vagy nem tudom melyik focistával, ahol megcsinálták a saját fiatalkori képét. És ez a halott színészek CGI-jal való újratermelése, ezt annyira hátborzongott nekem, mint filmszerető embernek, hogy...
Hát igen, és igazából ez megint egy kérdés, hogy ugye az alkotó teremti-e valamilyen szinten a valóságot azáltal, hogy ötletet ad, vagy nem tudom, de ez az egész... Hogy hívják a Facebooknak az utódját? Tehát ez amikor
meta
világban kezdesz létezni, és ott éled az életednek a nagy részét, ez hát nagyon...
Ez majd külön disztófia alzsáner, ez a Ready Player One meg ezek, tehát hogy nagyon sok ilyen virtuális valóság tud van. Azért megnyugtatlak, nekem van ott, hogy egy kis ilyen sisakom, és egy óra múlva hány ingerem van szó, ha nem...
Hát mert még nem jó a technika, de előbb-utóbb...
Meg már öreg vagy, ami a gyerek, nem azért, tehát, hogy másképp fejlődött ki az idegrendszered, de hogyha milyen VR szemüveget felveszi nálunk az 5 éves gyerek, ő neki nincs hány ingere, másfél óráig is kibírná, ha nem szednénk le róla, és nincs hány ingere, és a kamaszoknak sincs, nekem 10 perc, sőt, 3 perc után én leveszem, de ők bírják.
Ezért csináltunk 3 perces VR filmeket, mert azt még kibírtuk, hogy de hát minket érdekelt ez az új technika.
De tehát abszolút
2016-ban mi csináltunk 12 ilyen VR filmet, ilyen rövideket, csak azért, mert engem nagyon érdekelt, hogy ebbe az új technológiába lehet-e történetet mesélni, vagy hogyan lehet történetet mesélni.
Abszolút lehet történetet mesélni, de mint minden új mozgóképes rögzítési vagy másmilyen technika, természetesen a pornó viszi ezt is előre, a legtöbb fejlesztés az mindig azért van, és akkor utána jön a művészi önkifejezés. Ez már csak ilyen bele kell törődni, szerintem.
De én ezt a lépcsőt átugrottam.
De az is megérde egy podcastot.
De nem, még nekem eszembe jutott, hogy egyébként ugye gondolkodtunk itt a műsor előtt, hogy milyen disztópikus filmeket kell, és hát a legutóbbi idők legerősebben ható disztópikus sorozata ugye az a Black Mirror volt, és az lemaradt a listánkról, ami mindig azt csinálja, hogy fogja a jelen valóságot, és egy technikai újdonságot, vagy fejlesztést, vagy akár többet is úgy tekint, mintha az a valóságunk, vagy a mostani társadalmunk része lenne, és onnan lépeget el, mindig arra, hogy hogyan mindig a legbelső félelmekre, hogy egy technika hogyan tud majd okozni, akár az, hogy pontozódnak az emberek a minden egyes gesztusukkal.
De hát, bocsánat, a Kínában nem az van, hogy mindenkinek van egy ilyen
IMDb
score-ja, vagy mi, és akkor vagy kap hitelt, vagy nem, vagy utazhat, vagy nem. Tehát,
igen, csak azt akarom mondani, hogy szerintem is arra akarjuk jutni, hogy a Black Mirror is a jelen valóságról beszél, csak nagyon a disztópiát, a technológiai disztópiát azt szórakoztatásra használja. Tehát az a keserű cukorkán a cukorbevonat.
De hát minden disztópiában valahol a technológia vagy a jövő az mindig csak egy ilyen kis ürügy, mert igazából minden arról szól, hogy mi történik velünk az emberekkel, mint társadalommal és mint egyénnel. És ezért félelmetes, mert hogy olyan dolgokat engedünk meg magunknak új technológiák által, amikről azelőtt mondjuk álmodni se lehetett. És ugye van a disztópiának a reciproka, vagy a fordítottja, ez az utopisztikus jövő, de hát nem véletlenül készül sokkal több disztópia, sokkal több fantázia van abban, hogy milyen szar a jövő, mint az, hogy...
Nem, szerintem ez egy óriási, a technológia irányból nézzük, akkor ez egy óriási nagy csalódásnak a kifejeződése.
Abszolút.
Mert rájöttünk arra, hogy tényleg olyan technológia van a kezünkben, például egy mobiltelefonnal, vagy akár ezzel a hangrendszerrel, amiben most éppen fölveszed. Hát 20 évvel ezelőtt még be kellett vonulni egy rádió kiépített stúdiójába, hogy ilyen minőségű hangfelvételt tudják csinálni. Vagy tényleg a mobiltelefon, a komputer, az, hogy egy zsebben hordott MP3-as lejátszó okosabb, mint az Apollo 11 űrhajó holdra szállásánál használt komputer. Tehát volt egy hihetetlen nagy fejlődés, egy csomó ember hitt abban, hogy ettől jobb lesz a világ, és jobb lesz az emberiség, és mostanra egyértelműen bebizonyosodott, hogy ez nem történt meg. És szerintem ez ágyazott meg az ilyen Black Mirror sorozatoknak, hogy ilyen sok lett belőle, mert ezt a csalódást fejezik ki. Vagy ami a film technológiájában történt. Ha megnézed a 20-30 évvel ezelőtt készült filmeket, amiket 35 mm-en egy asztalon kellett ollóval elvágni, abban van egy ilyen 800 vágás per játékfilm. Normális filmről beszélünk, tehát nem például a Szürkületről, ahol 12 van, vagy egy Jancsó filmről, ahol 8, de egy normális történetvezetésű standard filmben olyan 8. Most pedig 1700, 2000, mert bejött a technológia, sokkal könnyebb lett vágni, de ettől nem lett egyszerűbb az életünk. Egyszerűen a vágó most hiába van jobb technológiája, ugyanúgy leterheli magát, azzal a 2000 nem tudom hány snittel, mint amikor fizikailag el kellett vágni a filmet, és csak 800-at tudod ugyanezzel az erővel és energiával megcsinálni.
De ehhez annak is köze van, hogy akkor azért jobban ki kellett találni mindent, most meg azért sokszor az van, hogy vegyük fel ezt másik szögből is, meg vegyük fel 600-szorra, mert úgyis van.
Igen, de ez az alkotó döntése. Tehát, hogy simán lehet.
De azért könnyű belecsúszni abba, hogy...
Hát nagyobb biztonságot ad, de tényleg van egy csomó filmes, aki még mindig a hagyományos módszert használja, és arról is hallottunk már, hogy amerikai filmes persze a producerrel való harc során letörli az összes rossz felvételt, hogy csak a producer is azokból tudjon válogatni, ha esetleg át akarna vágni a filmjét, amit ő jónak tart. Tehát, hogy ez tényleg az a kérdés, hogy hogy használja az ember a technológiát, de amit én hallottam, és nagyon tetszett, hogy ezt megvilágítsa jobban, az, hogy állítólag egy középkori páncélos vitéz ugyanakkora súlyú hadifelszerelést visel, mint egy mai bevetésre induló katona, mert nem az határozza meg, hogy mennyire tud az ember kevlár mellén csinálni és könnyíteni a páncélt, hanem egyedül az határozza meg, hogy mennyit bír el az ember. És egy középkori vitéz ugyanazt a súlyt bírta el a páncéljával és az egyszál kardjával, mint most egy bevetésre induló katona, aki kevlár mellényben van, de víz távcsöves puskát, gránátot, irányító berendezés, GPS, telefont, nézé,
és csokit. Mindig,
csokit, igen, és mindig annyira pakolják föl, amennyit egy emberi fizikum elbír.
Melyik a legjobb disztopikus alkotás így ever, így a filmtörténetből? És bedobok már is egyet, amire vagy bologattok, vagy nem, a Stalker. Ugye sokat beszéltünk a Stalkerről, sokat beszéltünk Tarkovszkiról. Ugye orosz film, nukleáris film egy kicsit, tehát hogy benne van az egész nukleáris fejegetés az egésznek a hangulatába, de lehet jönni más javaslatokkal is, mint... leghátborzogatóbb, legszorabb, a jelentés a jövőt legkönyörtelenebbnek bemutató disztopikus film.
Jó, én a Stalkerrel egyetértek, az szerintem egy nagyon, nagyon fontos film, és nagyon bárhogy változik az idő, a technológia, a nem tudom, mindenféle, mindig megvan a maga aktualitása, sajnos, vagy nem. Tehát, hogy ez egy olyan film, ami örökérvényű, és ilyen azért kevés van.
Nem tudom, esetleg van-e emléketek arról, amikor először láttátok, akkor mit hozott ki belőletek? Mert ez érdekel engem a legjobban mindig, hogy emlékszik az ember arra. Mondom én, Katót Sugaras tévén néztem, VHS-ről természetesen, és nem értettem. Viszont a zene és az a lerohadt környezet, amiből azért lehetett még akkor is, de most is előfordul, hogy az ember elmegy gyártelepre, vagy ilyesmi, akkor lát még ilyet, az kicsit így, hát egy csontig hatolt, hogyha szabad így fogalmaznom. Azért durva ez a megfogalmazás lehet, hogy mert a csontig hatolás, hát a radioaktivitás az szokott csontig hatolni, és nem tudom biztosan, de azt hiszem, hogy talán ebben halt meg a stáb több tagja is, mert tényleg egy olyan helyszínen forgattak, és azt mondják, hogy hát Tarkovszki is ezért lett végül beteg. Úgyhogy én is az a csernobili gyerek vagyok, akit 86-ban bekergettek a házba, hogy bent tessék játszani. Nem tudom, esetleg nektek valami...
Ja, nekünk nem szóltak. Én az a gyerek vagyok, akinek 86-ban nem szóltak. Sőt, megtartották a május 1-jét, ahova kötelezően föl kellett vonulni. Azt viszont nagyon szerettem, mert nagyon színes volt, sok ember volt. Mindig elvettünk apám vállalatához, volt virsli. Tehát, hogy az ilyen, de hát én az a 86-os gyerek vagyok, akit nem kergettek be a házba. Egy idő után azt mondták, hogy ne egyek salátát, de amúgy se ettem, úgyhogy. Könnyű megegyezni a Tarkovszkiban, mert ugye az itt van a klasszikus, én annyira töröm a fejemet, hogy lehetne fölülírni, mert mindig Tarkovszki nyer. De hát nem, hát jó. Szóval, és hogy olyan emlékszem a filmre, hát én ebben nagymázista vagyok, mert Én 18-19 éves koromig nem nagyon fogyasztottam szerzői filmet. Én abszolút az amerikai filmből jövök, Csillagok háborúja generáció, ez nagyjából egybeér a csernobili generációval, és nekem az Indiana Jones, a cápa, és az az új Hollywoodnak az összes filmje. Aztán egy kicsit komolyabbra fordulok, akkor is a Párbaj. az már nem olyan. De hogy én nagyon sokáig, és akkor egyszer bemutatták nekünk 14 évesen a osztály, el kellett menni, és az Andrei Rubjovot, na az büntetés volt, az 4 évre visszavetette a szerzői filmekhez. Hogy lehet 14 éves gyerekeket egy ilyen fekete-fehér 3 órás filmre, ahol egy szerzetes igen, ott baszkolódik hosszú, tényleg az büntetés volt. És akkor, amikor én eldöntöttem, hogy most már tényleg komolyabban akarok foglalkozni a filmmel.
Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy 19 éves koromban elkerültem az esztergomi főiskolára a filmeszakra, én csak azzalra mentem, és ott reggeltől esti kópiákról vetítették a filmeket.
Esztergomban?
És igen. Mert ott volt a lányi féle filmes suli, ahol médiaoktatókat neveltek, tanítókat, akik majd az iskolába továbbadják a tudást, és nekünk a legjobbat akarták nyújtani, úgyhogy az esztergomi főiskolán, ami ott váltott éppen Mao Tse-tungról Vitéz Jánosra, és én pont a kettő között jártam oda, minden klasszikus filmet, ami a filmarchívumban megvolt, és a tanárok bekérték, azokat 35 mm-ről láttuk, jó minőségben, jó vászon, és ilyen volt a Stalker is, úgyhogy én a klasszikus filmeket majd hogy mindet nagyon jó minőségben láttam letaglózóan. Ha valamire még emlékszem, és az nem emlékszem, és nem pont a Stalkert, de azért mi reggel 8-kor kezdődött az első óra, és reggel 8-kor végignézni egy Stalkert, majd utána ráküldtek egy Kubrickot, és akkor még a végén volt valami Csapajev, vagy valami angol vagy francia új hullámos film, azért az egy nagyon durva megterhelő maraton volt, de úgy lehetett látni a filmeket, ahogyan azokat kitalálta az alkotó, és moziba küldte. Úgyhogy a Stalkerből nekem egyedül az maradt meg, ahogy azon a kocsin mennek beljebb és beljebb és beljebb. Az a felfedezés élménye, hogy mindjárt odajutunk, az a hatalmas rettegéssel, hogy csak oda ne jussunk, és csak mennek, az nagyon megmaradt bennem. A lüktető fejű, vagy nem, az egy másik film, de az a kopasz arc, az, hogy ez mennyire pontosan le tud egy ilyen arc, egy ilyen tekintet, egy ilyen környezettel, egy ilyen hosszú kocsizással, valódi kocsizással mesélni egy ilyen emberi életutat.
Nekem, mikor először láttam, az volt a furcsa, hogy ismerős volt. Tehát, hogy én nem éreztem benne a disztópiát. Nekem valahogy így a valóság volt, és nem tudom miért, mert aránylag egy értelmiségi, városi környezetben nőttem fel, de mégis az volt bennem, hogy én ezt ismerem úgy elejétől a végéig, és nem tudom miért, de valószínűleg ezért is szeretem nagyon. És igazából másodszor akkor néztem meg, mikor elolvastam a Bodor Ádámnak a Sinistra körzetét, és az hozott be nagyon sok olyan emléket a Stalkerről, amiről nem tudtam, hogy az vagy nem, és akkor a Sinistra körzet után megnéztem újra, és ez valahogy azt gondolom, hogy van közük egymáshoz.
De ez a jó, amikor valami beépül az ember tudatalattiába, nem tudja kihámozni, hogy álmodtam, filmet láttam, vagy láttam valahol az életben. Nagyon-nagyon szépen alásan köszönöm a nemzetes uramnak és asszonyomnak ezt a beszélgetést. Sajnálom, hogy a kurva technológia kétféleképpen is megalázott, de remélem, hogy élveztétek, és remélem, hogy a hallgatók is élvezni fogják. Úgyhogy köszönöm is.
Köszönjük szépen.
Mi is köszönjük. Reméljük.